Nem tudom, hogy föltették-e a szervezőnek azt a kérdést, a házigazdának, hogy miért hagyta a harmadik fejezetet a végére. Ha nem tették fel ezt a kérdést, akkor egy Dániel sorozat utolsó előadásán még lesz alkalom rá a beszélgetésnél, a szögletes kerekasztalnál feltenni a kérdést, hogy vajon miért maradt ez a végére. De az is lehet, hogy rájönnek a válaszra végére, de mindenképpen, ha valaki a választ megtalálta, akkor engem is érdekel, hogy hogyan jött rá erre a válaszra, és mi a válasz. Mit tartalmaz a harmadik fejezet? Szerettem volna önöknek képeket mutatni, hogy a művészetekben hogyan jelentkezik Dániel könyve harmadik fejezete, amikor Nabukodonozor úgy ébredt, hogy megépít egy hatalmas állóképet, és összehívja a birodalmát, aki csak él és mozog, hogy leboruljon, és az imádatát, az elismerését kifejezi az állókép előtt. De valószínű, hogy ez annyira képszerű ennek az elolvasása, hogy túl egyszerű lett volna egy festőművésznek megfesteni, amit az ember amúgy is lát, amikor elolvassa ezt a történetet. Úgyhogy az tudtommal nem festették meg, de ha mégis, és valaki tud erről, akkor nagyon szívesen veszem az eligazítást ebben a kérdésben. Ez a harmadik fejezet a második fejezetben lévő történetre egy érdekes válasz. Ha emlékeznek a második fejezetre, Nabukodonozor, a király egy álmot lát. Mit látott az álomban? Nagyon jól ismerik, egy szobrot. Ismételjük csak el, hogy hogy nézett ki a szobor feje. Arany, mell és a karok, ezüst az oldalak, bronz a lábszár, vas a lábujjak, talp, cserép. Hú, önök Dániel specialisták, hihetetlen, nagyszerű. Dániel pedig megmagyarázta ezt az álmot. Mi volt a magyarázat? Ki a fej? Te vagy ó király, te vagy a fej, Babilon. Tovább? Médó-Perzsia, Görögország, Róma, Európa országai. Fantasztikus. Önök Dániel helyébe léphetnek bármikor, és tudnak álmokat és proféciát magyarázni. Tetszett ez a királynak, hogy van valaki, aki emlékeztette az elfelejtett álomra, illetve van valaki, aki meg tudja mindezt magyarázni. Tehát ez nem volt elég. Valami zavarta a királyt. Vajon mi zavarta? Ezt a hatalmas királyt. Hogy csak a fej van aranyból, illetve az, hogy ennek az arany szakasznak egyszer vége szakad. És arra gondolt, hogy mi lenne, hogyha ennek nem lenne vége? Mi lenne, ha belőle állna az egész történelem? Mi lenne, ha nem csak ő a kezdet, hanem ő lenne a vég? Nem tudom, láttak-e már az életben olyan vezetést, olyan főnököt, aki nem tudta elképzelni, hogy esetleg van élet utána is? De ha nem láttak és nem találkoztak még ilyen emberrel, akkor olvassák el Dániel könyve harmadik fejezetét. Mert Nabukodonozor nem tudta elképzelni, hogy a világ fennmaradhat, akkor is, ha ő már nem lesz. Ezért úgy gondolta, hogy most ő mutat egy képet az Istennek. Isten mutatott neki egy képet, ami nem tetszett neki, majd ő megmutatja az ő verzióját az Istennek. És majd kiderül, hogy az Isten irányítja a történelmet, vagy ő irányítja a történelmet. Láttunk már ilyen nagy államférfiakat és vezetőket, akik eldöntötték, hogy ők fogják a történelmet megszabni és irányítani, és ebben Istennek nincs helye. Ezért felépítette ezt a hatalmas nagy állóképet. Ugye azzal fejeződik be a második fejezet, hogy a szobrot összetörik, mert egy kő elindul, kéz érintése nélkül, azután naggyá lesz, és Isten felépíti az ő országát. Most jön Nabukodonozor, és azt mondja, hogy ő felépíti a saját országát. Nem tudom, emlékeznek arra a kifejezésre, van egy ilyen szó, hogy Isten támaszt egy országot. A harmadik fejezet 8-szor használja ugyanezt a szót, hogy ő szobrot támaszt. Elég furcsa magyar nyelven is, az eredetiben is, mert szobrot állítanak. Országot lehet támasztani, a semmiből felépíteni, de a szobrot állítanak. De nem, ő következetesen azt mondja, Isten támaszt országot az álomban, ő támaszt történelmet most a jelenben. Ezért nagyon érdekes a kettőnek a kontrasztja. A történelem róla, az ő alkotásairól szól majd, nem az Istenről, hanem róla a királyról. Ha elolvassák Dániel könyve 3. fejezetet, akkor van egy bibliai rész, amivel rendkívüli módon párhuzamos ez a 3. fejezet. Ha hazamennek, kérem, olvassák el Mózes 1. könyve 11. fejezetét, ahol Bábel tornyának a történetét olvassuk. És ez a kettő hihetetlen módon párhuzamos történet. Mintha egyikről mintázták volna a másikat. Mind a kettőnél egy síkságon emelik föl ezt az építményt, nyilván nagy tér kell és nagy tömeg. Mind a két jelenetnél nagy tér van és nagy tömeg. Azután mindkettő Babilonban van, úgy olvassuk a Kenézisnél, a Sineár földjén, itt pedig Dura mezején, mindkettőről azt mondja, hogy ez Babilonnak a tartomány. Most az egykori Babilon városától 5 kilométerre a Dura folyó mellett ásatásokban találtak egy 6 méter magas és 14 négyzetméter alapterületű talpazatot, ami bizonyos vélemények szerint megfelel annak a talapzatnak, amin állhatott ez az álló szobor. Valamint ennek a helységnek a neve arab helyen szintén erre a történetre utal, hiszen Dura Dombia ezt jelenti annak az arab helynek a neve, ahol megtalálták ezt a talapzatot. Hasonló ceremóniát látunk mindkét helynél. Bábelnél is, és a Dura mezején is. Nyilván egy avatási szertartásról van szó, ahol Bábel filozófiáját találjuk. Mindkét esetben az Istennek járó imádatot, úgy Bábelnél, mint Dura mezején, egy ember önmaga felé fordítja. Nem az Istené, hanem az emberi az imádat. Azután mindkét történetben ott látjuk az egységet, ami hihetetlenül nagy jelentőségű. A Mózes első könyve szerint az egész földet egybegyűjtötték, hogy ezt a munkát véghez vigye. Nyilván a saját munkájukat, a saját tornyukat megalkossák, ami Isten terve ellenében lesz. Babilonban ugyanezt olvassuk, a 4. versben. Minden népet, nemzetet, minden nyelvből való embert összegyűjtöttek a Dura mezején. Nem tudom, hogy használták ezt a szót, valószínűleg, hogy nem, de ez egy globalizáló vállalkozás volt az ókorban. Mindenkit összehozni egy cél érdekében. Egységet megkövetelni, és nem tűrni ellentmondást, ha valaki kilóg ebből a sorból. Bábel teológiája így hangzik, építsünk magunknak várost és tornyot, szerezzünk magunknak nevet. A globalizációnak ez a mögöttes szándéka. Építsünk magunknak valami maradandót, ahol mi mondjuk meg, hogy a dolgok hogy legyenek. És aki kilóg ebből a sorból, azt hallgattassuk el, távolítsuk el, nincs helye az unióban, nincs helye a globális családban, ha valaki másként gondol valamit, ahogy mi akarjuk. Mert ez elrontja a mi tervünket. Mindkettőnél egy tornyot épített. Azt írja, hogy 6 lábnyi volt a talapzat, és 60 lábnyi volt a szobor. Ha ezt az arányt ha valakit építés bizonyára látja már maga előtt, hogy ez nem egy szokványos szobor, ez egy nagyon, nagyon elnyújtott, fölfele elnyújtott szobor, egyáltalán nem arányos szobor, nyilván a toronyhatást, a magasságot akarja kihangsúlyozni. Sokkal inkább torony, mint szobor. Egyébként is a 60-as szám érdekes módon Babilonban, Babilon jelképrendszerében az egységnek a kifejezője. Egy ország, egy vallás, és a méretek is ezt nem hogy sugalták, hanem kiáltották. Itt mindenkinek egyformán, egységben kell ugyanazt tenni, amit egy egyed uralkodó jónak tart. Úgy a Bábel történetében, mint itt a Dura mezején. Nos, a 6. verset, hogyha elolvassuk, és ha itt van valakinek Bibliája, akkor tegyük is meg, nem is át, hogyha nyitva van előttünk. A Dániel könyve 3. fejezeténél tartunk, és nézzük meg a 6. verset. Ha pedig valaki nem borul le, mondja a király, és nem hódol előtte, azaz a szobor előtt, azt azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, és mindenféle hangszer hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amely Nabukadonozor király felállítatott. Nem tudom, hogy hogyan tetszik önöknek egy ilyen vallás? Egy ilyen vallás, ami nyilván egyfajta liturgiában az imádatra buzdít. Megkérdezhetjük, hogy mi van ebben rossz? Hogy az embereket összegyűjtjük, és azt mondjuk, hogy tessenek, mindannyian most a templomba megyünk. Mindenki. Mindenki imádkozik. Mindenki ezzel tölti az időt. Látnak ebben valami rosszat? Arra gondolhatunk, hogy mindenki csak nemesebb lesz, mindenki jobb lesz, hát ott csak jó dolgot tanulhat, nem? Templomban. Jót akarunk az emberekkel. Mi ebben a gond? Hol érzik? Nem mindegy, hogy kinek, nem mindegy, hogy kivel, nem mindegy, hogy miért. De tegyük fel azt, hogy ez mind jó. A kinek is jó, hogy ki mondja, is jó, a mit mond, az is jó. Még mindig van itt valami gond. Mi itt a gond? A kényszer. A kényszer. Amikor nem szabad akaratukból hoznak egy vallásos döntést, az kényszer. Sehol a Bibliában nem találjuk azt, hogy Isten akarná, vagy szeretné, vagy elfogadná, vagy jó szemmel nézi, ha valaki kényszerít valakit, akár a jóra is. Mert egyébként, ha ez így működött volna, akkor Isten megoldotta volna ennek a lázadó bolygónak a problémáját már ott az Édenkertben, azt mondta volna, csak ezt lehet, csak így lehet, nincs szavazati lehetőség az Édenkertben, nincs jó és gonosz tudásának a fája, nem lehet bizalmatlanságot kifejezni, csak ez van, csak így lehet. De nem, Isten vállalta a kockázatot, és azt mondta, valaki másként gondolja, ám legyen, nagy ára lesz, Isten fiának ezért meg kell halni, hogy rendbe hozza, de akkor is a szabad akarat az egyetlen alapja Isten imádatának. És senki nem veheti azt a bátorságot, hogy kényszerítsen. Nos, itt nem ez a helyzet. Itt találjuk a vallásos kényszert. Ez inkább fenyegetés, mint sem buzdítás. Aki nem ilyen vallású, aki nem ezt választja, aki kilép a sorból, azzal mi lesz? Ha tovább olvassák, mit mond? Azonnal bedobják a tüzes kemencébe. Hát ez nem egy bátorító meghívás. Én azt mondanám önöknek, aki nem jön el húsvét, és sorozatra az a tüzes kemencébe dobom, hányan jönnének el? Lehet, hogy minden nagyon szép lesz, és jó lesz. De köszönjük, nem kérjük a kényszert. A jót sem lehet kényszeríteni. A vallásos türelmetlenség. Ez az egységes, vagy mondjuk mai nyelven ökumenikus törekvés, Ennek a törvényekkel való kikényszerítése erőszakhoz vezet. És ez mindig így volt a történelemben. Mindig erőszakba torkollott a vallásos türelmetlenség. Nyilván nem megtért emberek, nem meggyőződésből végzett cselekedeteivel találkozunk, hanem fizetett alkalmazottakat látunk, birkákat, automatákat, akik azt teszik, amit a tömeg. Ahogy megmondták, ahogy ez illik, ahogy elő van írva. Miért? Mert ez a vallásosság a társadalmi elismertségük, elfogadásuk biztosítéka. Ezek az emberek nem azért borultak le, mert hirtelen erre a meggyőződésre jutottak, hogy Nabukodonozor vallása a legjobb a világon, hanem azért, mert így maradhatnak fizetett alkalmazottjai a rendszernek. Így maradhatnak abban a társadalomban, vagy abban a rokoni közegben elfogadottak, ha azt teszik, amit mindenki más tesz. Kontos liturgiáról olvasunk. Három fúvós, három húros hangszert különböztetünk meg. Én azt mondom, hogy tökéletes szervezettséget látunk itt. Egy ekkora tömeget ilyen szervezetten mozgatni, hogy amikor elhangzik, amikor hallják ezeket a hangszereket megszólalni, akkor mindenki leborul, mindenki egyszerre. Képzeljük csak el maguk előtt akár több milliós tömeget, vagy nem tudom, hát valószínűleg nem milliós tömeget, tehát több százezeres tömeget egyszerre mozogni. Van benne valami különleges? Nem tudom, jártak-e már egy nagy tömegrendezvényen, nem tudom milyen alkalomból, amikor együtt mozog az egyén a tömeggel. Van benne valami megható, valami különleges, hogy felfokozódnak az érzelmek, felfokozódnak az együvé tartozásnak az eszmeisége. Tökéletes külső mindig képes ellensúlyozni az üres belsőt. Pompa, épület, ruházat, hangszerek, hangzás, fentkölt érzések, tömeghatás képes arra, hogy a vallásos érzület illúzióját adják, anélkül, hogy szükség lenne a megtérésre vagy a meggyőződésre. Én azt hiszem, hogy Nabukodonozortól nagyon sok egyház tanult liturgiát. Hogy kell elérni a tömegekkel azt, hogy a vallásnak az illúzióját éljék át, anélkül, hogy ez a vallás bármilyen változást követelne, bármilyen belső garanciát kérne hozzá. Minél nagyobb a belső üresség, annál fontosabb, hogy tökéletes legyen a külső. Annál fontosabb, hogy milyen épületben vagyunk, annál fontosabbak, hogy milyenek a székek, hogy most leállunk, felállunk, vagy leülünk, hogy mi a liturgiai sorrend, minél nagyobb a belső üresség, annál fontosabb a liturgia. De higgyék el, hogy működik. Nagyon jól működik. Azóta is működik. Vagy azért, mert ez a szervezettség, az elismertség és a tömeghatás miatt kívánatos, vagy azért, mert az ott lobogó kemence kijózanít mindenkit, hogy elfogadja és szeresse, vagy ne szeresse ezt a liturgiát. Mert hogy jobb egy formai vallás, tömeghez tartozásnak az élménye, mintsem a nagy meggyőződésünkkel kintrekedni, emiatt elszenvedni valamilyen megkülönböztetést, esetleg felébredni, hogy egy kisebbséghez tartozunk, ez sem akkor, sem most. Nem egy kívánatos forgatókönyv. Milyen címet is adtunk a mai előadásnak? Dániel 2015-ben. Mi keresni valója van ennek a történetnek 2015-ben? Vajon meghalljuk ebből a történetből azt, hogy Dániel könyve, vagy Dániel könyvének az Istene megkérdezi tőlünk, hogy milyen az én vallásom? Megkérdezte ezt valaki valaha tőlünk? Vagy megkérdeztük ezt valaha magunktól? Mi magunktól? Kinek hajolok meg, és miért? Ez a meggyőződésem? Erre jutottam? Isten igéből ezt találom jónak? Ez a belső hitem, és ezt követem azért? Vagy azért, mert ebbe születtem? Azért, mert ez a tömeg iránya, azért, mert ez a családom neveltetése, miért hajolok meg, és ki előtt hajolok meg? Dániel Istene időnként fel tud tenni kényelmetlen kérdéseket is, amire nem szoktunk gondolni, nem szoktunk válaszolni. De itt van ez a fejezet, itt van ez a könyv, és megszólít bennünket 2015-ben, hogy vajon el tudtunk-e valaha is gondolkodni azon. Vajon azért teszem azt, amit teszem, azért követem azt, amit követek, mert ez kifizetődő, ez felel meg a társadalmi rangomnak, mert megható a zene. Találkoztam fiatalokkal, akik azt mondták, hogy hát értjük, ez lenne a jó, ez lenne az igaz, de a szomszédnál jobb a zene. Azért, ez az én vallásom, mert jobb a zene. Azért, mert jobb az épület. Azért, mert jobb a liturgia. Vagy pedig van ennek valami köze az én hitemhez és meggyőződésemhez. Azt mondtam, hogy ez működik. Működik a tömegeknek, de nem működött három embernek. Ez a történet azt mondja, hogy van itt egy zavaró kisebbség, akik szálkát jelentettek a káldeusok szemében, a kollégák szemében, és szálkává váltak a király szemében is, akik nem követték és nem tették azt, amit a tömeg. Mindenki térdelt, kivéve három ember, ők álltak. Nem biztos, hogy csak három ellenálló volt, lehet, hogy több is volt, de a kádeusok ezt a három embert pécézték ki, valószínűleg, mert olyan állásuk volt a király udvarába, amit szerettek volna megszerezni. És ha azt mondják, a királynak van itt egy kisebb tömeg, aki nem ezt csinálja, akkor lehet, hogy a király nehezebben tudta volna azt mondani, hogy az egész tömeget be a kemencébe, de mivel, hogy három emberről volt szó, minden esélyük megvolt, hogy a király a hárommal egy példát fog statuálni, ők pedig megszerzik azt, ahol ez a három ember van. Dániel nincs közöttük, a zsidó hagyomány szerint, a Talmud szerint neki még nagyobb beosztása volt, és a birodalom ügyeit valahol másutt intézhette, tehát földrajzi távolságban lehetett Dura mezejétől. Ők álltak. Féltékenységből a többiek bevádolják. A 14. versben ezt olvassuk, csak itt a harmadik fejezetben. Ekkor Nabukadnezár haragra gerjedt, és megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrákot, Mésákot, Abédnégót, oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nabukadnezár ezt kérdezte tőlük. Sadrák, Mésák és Abednego, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, a síp, a citera, a hárfalanduda, mindenféle hangszer hangját levorulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem, hódoltok. Azon nyomban bedoblak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Így feleltek, ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk.
Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenni is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Nagyon érdekes, ez a kifejezés, amit itt használ, ha nem. És jön a fenyegetés. Nem tudom, ha megfigyelték-e, hogy a válaszban van egy refrén. De ha nem, tenné is, és jön egy hitvallás. És ez a héber szóban kifejezetten ad egy ritmikusságot ennek az egész leírásnak. De ha nem teszitek, jön a tüzes kemence. A fiatalok azt mondják, de ha nem mentene meg, mi akkor sem. És mondják a hitvallást. Bámulatos, amit itt olvasunk. De a hamis vallás mostanra koncentrál. Ők pedig az igazi jövő reménységére. Az ige felhívja erre a figyelmet több helyen is, hogy ami látható ebben a világban, ami most ígér valamit, az nem biztos, hogy megmarad. Sőt, azt mondja, ami most látható, az egy idő után nem lesz. És ami most láthatatlan, az az igazi valóság, mert az marad meg. Az Új Szövetség nagyon szépen elmondja, hogy Isten világa, Isten országa most nem látható az emberi szem számára. De amikor az eljön, ami most láthatatlan, az megmarad. Tehát az a valóság. Ami most látható és megfogunk, az eltűnik, tehát nem az a valóság. Ezek a fiatalok pontosan tudták és értették, hogy ami most látható, nem arra kell figyelni. Hogyan viszonyuljunk arra az erőszakra, mivel a király válaszol? Hogyan viszonyuljon egy keresztény ember akkor, amikor kényszerítik és erőszakot gyakorolnak vele kapcsolatban? Sokan azt mondják, hogy hívő emberek ne legyünk tutyimutyi emberek, hanem bátran álljunk ki. Hogy csapjunk vissza, mutassuk meg, hogy mi is bátrak vagyunk. Nem, az erőszakra erőszakmentességgel válaszolnak. Nem mondják azt, hogy majd mi visszalövünk, nem mondják azt, hogy majd az Istenünkkel mi leromboljuk a kemencét, nem mondjuk azt, hogy mi majd tönkretesszük ezt a szobrot, hanem a mi Istenünk meg tud szabadítani a te kezedből, de ha nem teszi, akkor sem. Mi nem teszünk semmit. Mi szelidek maradunk. Mahatma Gandhi 1893-ban olvasta el először a hegyi beszédet, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. És úgy gondolta, hogy ő ezt alkalmazza. Ha ez igaz, amit a Biblia ír, akkor ő kipróbálja. Ismerik önök nagyon jól a történelmet, hogy mit tett. Amikor jöttek a brit seregek, akkor az emberek tömegeit leültette a hadsereg előtt, és azt mondta, hogy fegyvertelenül, puszta kézzel csak üljenek le. És ne csináljanak semmit. És amikor jöttek a brit seregek a pusztítás szándékával, egyszerűen megálltak, megtorpantak, és képtelenek voltak ölni, mert szelíd, békés emberekre nem tudtak támadni, fegyvertelen emberekre nem tudtak támadni, és ez a fegyvertelen hadsereg örökölte a földet, Indiát. És a briteknek egy idő után vissza kellett vonulni, és egy gyarmatot elveszítettek. A szelídség miatt. A szelidek öröklik a földet. A három fiatal vallás a szabad vallás. Ha nem tenné is. Én ebben látom a kereszténységnek a szépségét. Mindezek ellenére. Az igazi vallás nincs kiszolgáltatva mostnak. Nem egy üzleti vállalkozás. Nem azt mondja, hogy én követem ezt a hitet, én követem ezt a vallást akkor, ha megadja érte cserébe azt, amit én szeretnék. Én imádkozom akkor, ha megnyerem az ötöst. Követem Istent, ha nekem ad egészségbiztosítást. Én olvasok minden nap a Bibliából három fejezetet, ha nem járok úgy, mint ma reggel az a három görög focista, aki éppen a repülőtér fele tartott, és frontálisan ütköztek egy másik kocsival. Ha ettől megőriz az én Istenem, akkor képes vagyok arra, hogy
imádkozom, olvasom, Isten tiszteletre járok, még egy előadásra is eljövök, bármit megteszek, de ezért cserében én várok valamit az Istentől. Hány ember üzleti vállalkozást lát a vallásban? Megteszem akkor, és megteszem azért, ha kapok érte valamit. Ezek a fiatalok ettől szabadok. A Biblia vallása szabad az üzlettől. Akkor is, ha nem. Akkor is, ha nem kapok semmit ebben az életben. Akkor is, ha nem fogok 100 évig élni. Akkor is megteszem az Istenért, a jóért, önmagáért a jóért. Ott van Jobb története. Amikor Isten azt mondja, látod, hogy a sátánnak, aki perlekedni jön, élő ellenzék, látod az én szolgámat, Jobot? Istenfélő, bűngyűlölő ember. Mégiscsak vannak olyan emberek, akik rám szavaznak itt ebben a lázadó földön. És mit mond erre sátán? Hát persze, én is ezt tenném, ha a helyébe lennék. Megáldottad őt utódokkal, tisztelete van, ott ül a kapuban, bíráskodik, köztiszteletben áll, gazdag, egészséges. De add csak ide az én kezembe. Majd meg fog átkozni téged. Ugye így kezdi a mondandó, hogy avagy nem ok nélkül féli, éj jobb az Isten. Mert neki megéri. Add az én kezembe, majd tönkreteszem a családját, az egészségét, a hírnevét, és majd akkor meglátod, hogy el fog fordulni. Mert ha nem éri meg valakinek Istent követni, akkor meg fogja tagadni az Istent. Ez a három ifjú azt mondja, hogy Isten képes. De ki vagyunk mi, hogy Isten közbelépjen? Ha akarja, meg tud. Meg tud szabadítani. De nem köteles megtenni most. A jövendőben ott az ígéret, de nem köteles most megtenni. Ezért, ha nem teszi meg, mi akkor sem hajtunk térdet páványok előtt. Babilon vallása megéri vallás. Babilon vallása ma is az érdekvallás, az azonnali jutalom vallása. Az elismerés vallása, a tömegeknek a vallása, a fölény, az erő vallása, az azonnali látvány, a szobor, ami megfogható, ami ott van, ami látható, ami lenyűgöz, ennek a vallása. A Biblia vallása, meggyőződés vallása. Akkor is, ha nem éri meg. Akkor is, ha nem ment meg. Akkor is, ha most vesztességet jelent. Akkor is az Istennek van igaza. És akkor is a Biblia vallását követem. A záró történet szakasz, ott találjuk a tűzben lévő jelenetet, amikor bedobják őket. Nyilván bizonyítani kell az erőt Nabukodonozornak. Isten nem ígéri meg, hogy miattunk mindig közbelép, de itt most megtette. Ami nekem nagyon tetszik. Nem tudom, ha megfigyelték, hogy hogyan dobták be, mit tettek velük, mielőtt bedobták volna. Megkötözték. Ez nagyon érdekes, hogy megkötözték, nehogy elmeneküljenek. Egyébként olyan tűz volt, olyan hőmérséklet volt, hogy akik bedobták, azok is megégtek. Hát még a kemence környezetében is megégtek az emberek, de fontosnak tartották biztos, ami biztos, nehogy elsétáljanak. Megkötözik őket. És amikor messziről a király benéz a kemencébe, akkor mit lát? Két dolgot lát. Először is azt, hogy négyen vannak, azután azt, hogy mozognak és sétálnak benne. Ha önöknek volna egy olyan forgatókönyv választási lehetőség, hogy végigéljenek egy életet úgy, hogy semmilyen próba ne érje önöket. Semmilyen probléma ne érje önöket. Vagy egy olyan életet, amikor aláírják azt, hogyha Isten miatt, az ő dolgainak a követése miatt ér valamilyen próba, én azt bevállalom. Melyiket vállalnák? Ha mi magunknak írnánk a forgatókönyvet. Valószínű, hogy mindenki azt az utat keresi, ahol nincs probléma. Ahol nem ér tűz. Ahol nem kerülünk nehézségbe. De tudják, ha nem mi okozzuk a tüzet, hanem az Isten igéje miatti élet okozza a problémát az életünkben. Tudják, mi lesz ennek a következménye?
az Isten kezében? A köteleket leégetik a próbák. Amik az életünket megkötözik. Ami igazán nem engednek kibontakozni. A tűzben leégnek ezek. A próbákban és a nehézségekben Isten ezeket a javunkra fordítja. Nem ő adja, nem ő gyújtotta be ezt a kemencét, de Isten a javunkra fordítja. Van erre ígéretünk, Róma 8.28, mert akik Isten szeretik, minden javukra van, még a kemence is, még a tűz is, mert leoldotta, leégette a köteleket. És igen, ott a másik csoda. Ahhoz, hogy az életünkben csoda történjék, szükség van egy negyedik személyre. Senkit nem ment meg a jósága. Senkit nem ment ki, menekít ki erről a bolygóról az ő kiállása, az ő hite, az ő jó cselekedete. Szükségünk van nekünk is arra negyedik személyre, az Isten fiára. Mi magunkat nem tudjuk megmenteni. És még egy utolsó dolog, amit itt a reakciónál látunk. Amikor a király mindezt látta, kihívja őket és beszélgetni kezd, mennyit tanul ebből a király? Ebből az egész jelenetből, ebből a csodából, mindenből mennyit tanul? Egyet megtanul, egyet meg nem. Megtanulja azt, hogy ki az Isten. Hogy nem ő, hanem ennek a három fiatalnak az Istene, az élő igaz Isten. Ezt megtanulja. Mit kezd ezzel az ismerettel? Ez az én feladványom. Nem adok jutalmat, mert ezt már talán odaadták, vagy odaígérték. Mit kezd ezzel az ismerettel? Nem, kezd valamit. Kezd valamit. Hát, meg kell, hogy emlékezzenek. Nabukodonozor ekkor így szólt. Áldott legyen a Sadrák, Mesák és Abednego Istene, mert elküldötte angyalát és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak, még a király parancsát is megszegték, kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük. Tetszik? Bizsodait vallás. Elismerte? Elismerte. Megértette az igazságot? Megértette. Hogy folytatódik? Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrák, Mésák és Abednego istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is, házat pedig tegyék szemétdombá, mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Ugyanott vagyunk, ahol elindultunk. Csak most már nem a szobor miatt, hanem a három fiatal istene miatt. Nem a tűzbe, hanem darabokba vágva. Tessenek választani most, hogy melyik jobb. Ott vagyunk megint az erőszaknál, a vallási türelmetlenségnél. Most már emellett kell kiállni. És fölteszek most még egy kérdést. Ezek után, hogy ő megértette az igazságot, megértette az igaz vallást, megértette az Isten. Váltott vallást? Nem. Megparancsolta másoknak, és azt mondta, menjetek oda, mert ott jól csinálják, sőt, megparancsolom mindenkinek, hogy azt kell, de én? Én nem. Lehetséges, hogy van az észnek egy vallása. Ami ott marad, itt marad, és nem lesz belőle döntés, nem lesz belőle cselekedet? Lehetséges ilyen? 2015-ben? Mit gondolnak? Tessék? Lehetséges. Lehetséges. 2015-ben a Dániel istene azt kérdezi tőlem és önöktől, ha megértettek valamit Istenről, megértettek valamit az igazságról, cselekszik-e azt? Mernek-e döntést hozni? Merik-e ezt követni? Tudják, hogy miért rendelte el Nabukodonozor, hogy mindenkit öljenek meg, aki nem követi ezt? Ez a gyávaságnak a jele. Az erőszak mindig a gyávaságnak a jele.
Inkább szerette volna az egész földet kényszeríteni, csak hogy neki ne kelljen megtenni azt a lépést, amit tudta, hogy meg kellene tennie, de nem tette meg, ahhoz gyáva volt. Inkább erőt demonstrált, és erőt mutatott kifele, de belül remegő, gyáva ember maradt. És nem volt képes Babilon isteneitől elfordulni. Ő az maradt, aki volt. Értette az igazságot, de nem tudott vártani. Ő nem fordult el a gyökereitől. Nem fordult el a hagyományaitól. Nem fordult el a neveltetésétől. Ő megmaradt a tömegek mellett. Dániel Istene döntés elé állítja a 21. század olvasóit. Megéri vallás, vagy meggyőződés vallás? Ezt nekünk el kell dönteni. Isten előtt egyszer számot kell adnunk erről. Megéri vallás, vagy meggyőződés vallás? Az ész vallása, vagy a dönteni tudó cselekvő hitnek a vallása? Ha van egy meggyőződésünk, ez a fejezet azt mondja, akkor merjünk lépni, akkor is, ha csak a kemencét látjuk magunk előtt. Miért? Mert abban a kemencében ott van az Isten. És kérem, higgyék el, jobb a kemencében Istennel, mint a komfortzónánkban Isten nélkül. Jobb egy majd ígéret Isten kezéből, mint egy most értékpapír, ami holnap bedől. A mostan ígéretei mind úgy járnak, mint a brókerek. Csak az a kérdés, hogy mikor. Van-e bátorságunk dönteni? Ennek a három fiatalnak volt. Én azt kívánom, hogy ez a Dániel sorozat ne egy ész sorozat maradjon, hanem hozza meg a döntéseket az én és az önök életében. Köszönöm a figyelmüket!